Na nézzük a tajvani választások után kialakult helyzetet. Ugye szombaton volt viszonylag feszült világpolitikai helyzetben elnök és parlamenti választások. A köznyelvben ugye csak Tajvanként ismert kínai köztársaságban. Hát már itt ugye elveszik az ember, hogyha megpróbálja politikailag jogi szempontból meghatározni, hogy Tajvan micsoda. Minden esetre itt van velünk Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, a tajvani National Sun Yat-sen Egyetem doktor Randusz hallgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát mi lelőjük gyorsan az elején a dolgot, ugye, hogy a DPP, tehát a Demokratikus Progresszív Párt volt az, aki nyertesként került ki ebből. Több szempontból is érdekes volt, nem csak azért, mert árgus szemekkel figyelte Kína és az Egyesült Államok és így a világ a tajvani választást, hanem azért is, mert olyan még nem fordult elő, ugye, hogyha jól tudom, hogy harmadszor is ugyanaz a párt alakított kormányt.
Igen, így van. Tehát mindenféle szempontból ez egy izgalmas választás volt. Nagyon sokáig tartott a kampány, én még tavasszal kint voltam egészen nyárig, de hát már tavasz elején láttam a plakátokat, ment a nyilvánosság is erről szól. Egyébként nagyjából a vártnak megfelelő eredményeket produkáltak a választások, de igen, ahogy mondtad, ez fontos, hogy ez az első alkalom, hogy egy tajvani párt, a kormányzó párt, ugye Elsinorban harmadszorra megnyeri a választásokat, és hát ugye nyilván ezzel együtt fokozódik a nyomás is a kormányzó párton, hiszen azért hozzá kell tenni, hogy annak ellenére, hogy megnyerte a DPP a választásokat, a népszerűség az elmúlt években folyamatosan csökkent, elvesztette a korábbi parlament, helyi önkormányzati választásokat, és hát ugye most a parlamenti választásokon, hiszen az is zajlott Tajvanon, január 13-án 11 helyet vesztett a parlamenti székekből.
Egyébként mit tud a DPP, mi az, ami a tajvani politika fő iránya lesz ezek után? Ugye itt nagy kérdés, hogyan viszonyulnak ők például Kínához elsősorban, talán a magyar rádió hallgatókat ez érinti, nem a belpolitikai irányultsága.
Így van, és én azt hiszem, hogy a tajvani választókat is, annak ellenére, hogy meghatározóak voltak a belpolitikai kérdések, azért az, hogy a DPP nyerte a választásokat, az egy visszacsatolás arra, hogy azért a Kína kérdés az központi téma a tajvani társadalomban, hiszen a DPP az egy igen erős identitáspolitikát folytat, és az egész politikáját, magát a politikai közösséget is az határozza meg leginkább, hogy ők azok, akik kevéssé nyitottak a Kínával való rendezésre, illetve ők azok, akik inkább hajlanának a tajvani függetlenségre, de azért az fontos hozzátenni, hogy a hivatalos kommunikáció szintjén, ugye például a DPP mindig következetesen hangoztatja azt, hogy ők egyébként rendeznék a kapcsolatot Kínával, csak hát ugye a szoros túloldaláról nem nagyon találnak pozitív fogadtatást.
Meg hogy mit jelent az a rendezés, ugye, és alapvetően...
Kinek mit? Mert nyilván más jelentene Kínának, és más a DPP.
Meg hogy egy kicsit bejjebb, vagy jobban megvakargatjuk ezeket a pártokat, ugye, eleve már nagyon érdekes az, hogy szociál liberális, nacionalista párt a DPP, a Kuomintang pedig jobb, közép, antikommunista, ráadásul az a faramuci helyzet alakult ki, hogy önmagában a Kuomintang az, aki ugye a forradalom után kimenekült erre a szigetre, és most pedig ők közelednének Kínához. Tehát teljes érthetetlenség ezt így innen nézni.
Nem egyszerű átlátni a tajvani politikai palettát, itt azért azt látni kell, hogy ez egy aránylag friss demokrácia, azért ők ezt tanulják még, és ennek megfelelően nyilván azért ezt a nyugati különböző politikai vonalakat, ideológiai síkokat egyébként teljesen jogosan, nem teljesen adaptálták.
Aha. Oké, és mi a helyzet a néppárttal? Ugye ez az, aki megzavarta itt ezt az egészet, a kétpólusú helyzetbe egyszer csak bejött ez a populista párt, akik bizonyos szempontból az egyikhez, bizonyos szempontból a másik oldalhoz húztak, bizonyos szempontból egyikhez sem.
Így van, és ez egy teljesen új jelenség Tajvanon, hogy van egy politikai erő, akik hát igen, úgy igazi populista módon kimondják azt, amit az embereknek leginkább fáj, még akkor is, hogyha nyilván azért sok naivitás, vagy éppen álnaivitás van abban, amit ők képviselnek, különösen a Kína politikájukban, hiszen ők ilyen abszolút, még talán a Kuomintangnál is bizonyos kérdésekben megengedőbbek lennének Kínával, például újra nyitnának ilyen korábbi kereskedelmi vagy szabadkereskedelmi tárgyalásokat, amiben egyébként a Kuomintang a KMT korábban belebukott, és más egyéb vonalon is újra fölvennék a kapcsolatot Kínával. És ugye az az érdekes, hogy tetszik a tájvani embereknek, megnövelték a jelenlétüket a parlamentben, egészen fölzárkóztak a Kuomintanghoz, a legnagyobb ellenzéki erőhöz, úgyhogy a következő 4 évben egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy vajon mit tud kezdeni ezzel az új helyzettel ez a bizonyos harmadik erő, és hogy 4 év múlva a választásokon milyen pozíciókat foglal majd el.
Oké, most ez a választás az nem oldotta meg azt, ugye, hogy a jelenlegi helyzetet, hogy stratégiai ambiguitással, tehát úgy néznek Tájvánra a legtöbb ország, hogy hát de jure jogilag nem rendezett a státusza az országnak, ugye azért önálló államként működik de facto, és akkor ezzel tudnak ugye bizonyos politikai csatornákon működni, de hogy Kína azt mondta, hogy oké, mindegy, hogy mi történt, úgyis egyesülni fogunk.
Így van, azért ez valahol ez egy szokásos koreográfia, ami ilyenkor választásokon, vagy ilyen nagyobb politikai eseményeken Tájvanon lezajlik, hogy ilyenkor mindig ugye, elmondják az emberek, hogy jaj, hát mi gratulálunk Tájvannak, meg a DPP-nek, de azért az ugye Joe Biden is hozzátette, hogy de azért nem támogatjuk a függetlenséget. Egyébként gratulált meg az Egyesült Királyság is, Japán is, az EU is, ami egyébként ugye a magyar külpolitika szempontjából érdekes, a többiek azért úgy nagyjából hallgattak, a másik oldalon, meg ugye Oroszország azonnal reagált, hogy jó, hát Tájvan az Kína elidegeníthetetlen része, és egyébként pont ma reggel olvastam a hírt, hogy Wang Yi kínai top diplomata is, csúcsdiplomata is reagált a híre, és azért elég keményen fogalmazott, tehát a szokásos narratívet mondta el, hogy szó sincs arról, hogy itt független Tájvan lenne, szó sincs arról, hogy ez a kormány ez egy ilyen önállóan tevékenykedő jelenség lenne, és hogy, az új csatlakozás az meg fog történni, és ami még érdekes, hogy mindezt Wang Yi Egyiptomból mondta, ahol is a gázai államiságról tárgyal, illetve arra hívja fel a figyelmet, hogy Gázában a helyzetet rendezni kell. Tehát ez is a diplomáciai finomságok, hogy időzítettek így egy ilyen utazást az abszolút amerikai érdekterületre.
De mintha Egyiptom például ő elismerné Tájvan függetlenségét, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul, mert olyan országok vannak, mint Vualu, meg ilyenek, akik elismerik de jure is.
Igen, tehát, hogy már igazából csak azt mondja, 10 körüli ország ismeri el Tájvan függetlenségét. Afrikai ország már talán Közép-Afrikában van egy ország, de Egyiptom nincs köztem.
Nincs, hát oké, akkor rosszul emlékeztem.
Igen, a hivatalos diplomáciai partnere. Hát ezek az országok ezek szépen fogyatkoznak, ugye a kínai népköztársaság Tájvan politikájának ez az egyik alapja, hogy veszi el, győzi, megcsalogatja magához ezeket a kis országokat, akik ugye Tájvánnal hivatalos diplomáciai kapcsolatokat tartanak. A tájvani oldalon azért ezt már úgy nagyjából félhivatalosan ezt el is engedték, tehát mások a tájvani külpolitikának a prioritásai.
Egyébként Kína és Tajvan viszonyában bármiféle változás a mostani választások eredményének köszönhetően várható? Mert mindenki elmondta, amit el kell mondani. Elmondták a tájvániak, hogy hát ők de facto nem, vagy de jure nem, de de facto függetlenek, és elmondta Kína, hogy szó sem lehet róla. És akkor ennyiben maradnak?
Abszolút. Hát valószínűleg igen, tehát azért látványos változásra nem kell számítani, igen, maradnak ezek a szokásos, ugye ilyen nagyon teatrális koreográfiák, ami érdekes most Kína számára, az említett ugye parlamenti struktúra, hiszen a DPP elvesztette az abszolút többségét, amit eddig volt neki ugye a parlamentben, úgyhogy most már inkább ugye egyrészt lassulni fog a kormányzás, másrészt pedig meg kell egyeznie majd az ellenzéki pártokkal, például az említett néppárttal, a TPP-vel. És ugye nyilván a kínai befolyásolási kísérletnek, ami most már egyre fejlettebb, egyre szofisztikáltabb, hogy ez egy jó lehetőséget ad arra, hogy tovább építse a pártközi kapcsolatokat a Kuomintanggal, akár a TPP-vel, és így a parlamenten keresztül azért valószínűleg jobban fogja tudni befolyásolni a tájvani kormány működését.
Hogy kell értelmezni Joe Biden amerikai elnök kijelentését? Ugye a hivatalos álláspont az, hogy a függetlenséget nem támogatja az Egyesült Államok, ugye ezért mondtam azt, hogy stratégiai strategic ambiguity, nem is tudom, mi a magyar fordítása ennek, ez az álláspontja az amerikaiaknak, de hát ezt megerősítette Biden, de valójában pedig a másik oldalról azt mondta, hogy minden szempontból támogatja a demokratizálás folyamatát, akár meg is védi egy agresszió ellen Tájvant.
Hát igen, ugye ez a 1 millió dolláros kérdés, hogy most akkor pontosan itt az Egyesült Államoknak mi a szándéka és mi a konkrét külpolitikája a színfalak mögött Tájvánnal kapcsolatosan. Pont ez a stratégiai kétértelműség vagy bizonytalanság, amit még említettél, ez a kulcs, és ez egy szándékosan fenntartott helyzet, hiszen ez így mozgásteret ad az Egyesült Államoknak arra, hogy Tájvánon keresztül tudja az adott érdekeinek megfelelően igazítani a kapcsolatát Kínával. Tehát ugye ezt a szakirodalom, ezt szereti egy ilyen szerelmi háromszögként leírni ezt a kapcsolatokat, és valóban nehezen értelmezhető akár a Tájván-Kína, akár az amerikai-kínai kapcsolat, amerikai-tájváni kapcsolata, két nagyhatalom kapcsolata között. Tehát ez egy ilyen szándékosan fenntartott bizonytalanság, és akkor mindig egy ilyen húz meg erez meg játék zajlik, éppen az amerikai-kínai kapcsolatok függvényében, hogy ki hogyan viszonyult Tájvánhoz. Hát most azt látjuk, ugye, ahogy mérgesedik a viszony a két nagyhatalom között, hogy Tájván ismét előtérbe került, aztán ki tudja majd, hogyha megállapodnak, vagy enyhül a kapcsolat, akkor pedig valószínűleg a Tájván kérdés háttérbe szorul majd.
Ugye bemutatásodkor mondtuk, hogy egy tájvani egyetemnek, a Sun Yat-sen egyetemnek a doktorandusz hallgatója vagy, gyakran jársz kint. Egyébként milyenek a tájvani hétköznapok, mert aki nem ismeri, az ugye ott van a nagy sárkány torkában, ez a pici sziget, gyakorlatilag negyed évente kap egy elég komoly fenyegetést a nagy sárkánytól. Hogy élnek ott az emberek, milyen a hangulat így a Kína árnyékában?
Hát igen, ahogy mondtad, a nyugati média az egyébként érdekes módon nagyon szereti fölnagyítani ezeket a konfliktusokat, és ezzel egyébként számolnak a hadakozó felek, különös egyébként Kína meg az Egyesült Államok is, hogy ezt hogyan tudja ezt a hangulatot befolyásolni, mert hogy közben pedig Tájvánon azért nem prioritás az, hogy most éppen Kínával hányadán állunk. Én azt tapasztaltam, hogy a tájvani emberek azért ez így alkalmazkodtak, hozzászoktak, ráadásul ez alapvetően gyökerében egy konfuciánus kultúra, ami azt jelenti, hogy nem nagyon szeretik kiteregetni a szennyest, tehát azért így még a családi asztalnál maximumot beszélgetnek így nagyon ilyen aktuál politikai dolgokról, de egyébként nem ez a fő téma. Ami ott érdekli az embereket, az nagyjából ugyanaz, mint ami Magyarországon is érdekli az embereket, hogy az infláció, az ingatlanpiac változásai, ott egyébként nagyon durván emelkednek az árak. Én Kaohsiungban délen élek, Kaohsiung városban, hát az elmúlt 2-3 év alatt nagyjából 30%-kal emelkedtek az ingatlan ára, az albérlet ára. És akkor lehet ugye sok folytatni, hogy visszaesik a fogyasztás, az előregedő társadalom, ami egész Kelet-Ázsiában jellemző, tehát úgy általában nem annyira kedvező így a közhangulat, hiszen egy csomó ilyen hétköznapi problémával kell ott is megküzdeni.
És az, hogy katonailag készülnek egy kínai támadásra, annak látod nyomát? Tehát mindenhol katonai egyenruhába öltözött emberek, gyakorlatozó vadászgépek, katonai hajók a tengeren, szóval ezeknek így van nyoma a hétköznapokban?
Azért látni, igen. Tehát egész Tájvánnak van egy kicsit ilyen militánsabb hangulata, legalábbis a magyar közviszonyokhoz, vagy magyar hangulathoz képest. Ráadásul ugye ez egy aránylag kicsi sziget, tehát hogy egy év alatt az ilyen katonai mozgások azok jobban észlelhetőek. És úgy Kaohsiungban, ahol említettem, én élek, ott van egy elég nagy katonai hajókikötő, és én az tengerpartnál, az öbölpartnál laktam, és akkor ott élnek, ott napi rendszerességgel ott hajóztak be ezek a nagy szürk ilyen különböző ilyen hadihajók, úgyhogy ja, igen, azért ebből azért úgy észlel az ember, de nem úgy kell elképzelni, hogy most amikor a hírekben arról írnak, hogy kínai vadászgépek megközelítették Tájvánt, akkor ott
így riadó, mindenki menekül.
Igen, tehát ez egy Top Gun, ez nincsen.
Jó.
Nagyon szépen köszönjük
szépen
a beszámolót.
Az összefoglalót, és akkor szép napot, jó munkát kívánunk neked.
Viszont kívánom nektek is, szervusztok.
Buzna Viktorral beszélgettünk, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, egyébként a Taiwani National Sun Yat-sen Egyetem doktorandusz hallgatója. Egy gyors kiegészítés, még a legutóbbi felmérések szerint 63% vallja magát tajvaninak a népességből, 31% kínainak és tajvaninak egyszerre, és mindössze 3% volt, aki azt mondta magáról, hogy kínai, 4% pedig nem válaszolt.